Üdvözlöm a Slobodný vysielač hallgatóit, vagy szabadadó hallgatóit. Ismét Budai Attila vagyok, és folytatjuk a sorozatunkat, ahol a felvidék különböző ezotériával foglalkozó embereivel beszélgetünk, illetve nem csak az ezotériával közvetlenül foglalkozó, hanem olyan emberekkel is, akik esetleg más területen nagyon kimagaslóak, és viszont amit gyakran esetleg nem tudunk róluk, sokat foglalkoznak az ezotériával is. A harmadik úgymond csoport, akik szintén úgy érzem, hogy figyelemre érdemesek, az az új generáció, tehát akik foglalkoznak a spiritualitással, akiket foglalkoztat a spiritualitás, akiket foglalkoztat az, hogy a világunk merre megy, és hogy milyen lehetőségek és milyen felelősséggel vagyunk, vagy tartozunk e felé, az új világ felé. És a mai este vendégem Till Tímea. Én csak pár szót mondanék rólad, és utána fel is tenném az első kérdést, amit mindig már előre elárulok, hogy mi az első kérdés. Egy hölgyen nem szokás elárulni a korát, de azért mégis, hogy egy kicsit képbe legyenek a hallgatók, tehát még a 20-asaidat taposod, igaz?
Igen.
Még a 20-asaidat taposod, és annyit talán el lehet mondani, hogy a gyermekdráma pedagógiát végeztél.
Hát igen, ez egy összetett kérdés, hogy mit végeztem.
Összetett kérdés, akkor erre mindjárt kitérsz. De emellett, tehát többféle, tehát rejkivel is foglalkoztál, illetve családállítással, stb. Ezekről majd remélhetek többet mesélsz nekünk. És a másik dolog, amivel mostanában sok dolgod van, az pedig a öldözött bohóc doktorkodás. Igen, és ezzel voltál kint most Jordániában is, ahova tehát menekültáborban próbáltál háború vert gyermekek arcára mosolyt csalni. Akár, ha gondolod, esetleg mesélhetsz is rögtön erről az élményről.
Hát erről az élményről, erről a jordániai élményről nagyon sokáig nem tudtam mit mondani. Hogy ez a... Mindig kérdezték az emberek, és milyen volt? És mindig azt mondanám, hogy... Jó! Nagyon jó! Hogy ugye mi a Cserveninoszon, én a Cserveninosznál dolgozok, a Cserveninosz polgári társulásnál dolgozok, mint bohóc doktor, most már 4 éve, hogy egy két társammal együtt direkt úgy vettek fel minket, hogy magyarul beszélő bohóc doktorok Szlovákiában, hogy jobban el tudjuk érni a magyar ajkú gyerekeket is a kórházakban, és hogy az ő gyógyulásukat tudjuk segíteni a nevetéssel és az örömmel. És hát így vagyok tagja végül is a Red Noses International-nek, akik indítottak egy ilyen speciális projektet, ami az Emergency Smile. És hát végül ez volt a második megvalósult projekt. Az első Kamerunban voltak a kollégák, egy ilyen fekete-fekélyes egészségügyi intézményben, ahol a fekete-fekély diagnózissal kezelték a gyerekeket. És hát mi most pedig Jordániába menekültáborokba mentünk jó részt, ahol Szíriából menekült emberek élnek. Igen.
Mekkorák voltak ezek a táborok? Tehát mennyi menekült érkezett oda?
Sok. Hogy nagyon nem is tudom pontosan, hogy hát úgy van például, hogy mi két menekült táborban dolgoztunk, meg több olyan úgynevezett community centerben, ahol a városban élő menekülteket fogadják és velük foglalkoznak. És például, hogy csak a számokat nézzük, akkor ilyen körülbelül 10 000 ember lakik egy menekültáborban, ami aztán lehet 40-valamennyi ezer egy másik menekültábor, mert ilyen 10 000-es menekültáborokban voltunk.
Hát az elég komoly, tehát ez egy ilyen nagyobb falu, ha úgy tetszik, vagy kisebb város.
Hát igen, azért elég komoly, komoly számok, meg komoly tömegek élnek ott, ugye a sivatag közepén, egészen megdöbbentő, hogy sivatag, homok, kövek, megint homok, és akkor ugye ennek a közepén ilyen dróttal lekerített helyen, ilyen playboardban élnek az emberek. Hogy ilyen egészen megdöbbentő, hogy
Gondolom eleve egy komoly logisztika is egy ilyen menekülttábor, tehát a higiéniától kezdve az
Ó,
étkeztetésig,
hát
tehát hogy...
ott azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok rettenetesen keményen és elhivatottan dolgoznak. Hogy nekem az volt a tapasztalatom számomra ilyen megdöbbentő, hogy mennyire, mekkora elhivatottsággal, és mekkora, hogy azt éreztem, hogy ők örömmel dolgoznak az ottani munkások.
Egy ismerőstől hallottam egy ilyen érdekes mondatot, aki maga is orvos, és ismer sok orvost, aki ezt a orvosok határok nélkülben dolgozik, és azt mondja, hogy gyakran ezek orvosok elmennek, és hazajönnek, és nem értik a mi luxus problémáinkat.
Ja, igen.
És aztán egy kicsit történik egy ilyen törés, és néha nem is, aztán egy életen át azt csinálják, mert nem tudnak vissza, úgymond idézőjelben deformálódni, ami volt nálad is egy ilyen élmény, egy kicsit?
Tudod mi, az volt bennem, hogy így a panaszkodás fogalma az így, kicsit így átértékelődött, hogy most. Hogy tényleg, aki nálunk itt él, és hogyha legrosszabb körülmények között is él, még mindig olyan helyen él, ahol ha kimegy, van fa, van fű, van árnyék, hogy ott számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog az volt, hogy nincs ott, nem ad a természet semmit, amivel eltartana. Valahogy túlélik, de hogy ez volt az egyik ilyen legmegdöbbentőbb dolog számomra, hogy így ez a panaszkodás fogalmát azt így újra értek.
Meg hát talán ami tehát mind a mellett, hogy elvesztettek egy életet, amiük volt, tehát a birtokkal minden együtt, itt ugye az a kérdés is, hogy miért, tehát hogy jövőjük sincsen gyakran ezeknek az embereknek.
Nem? Hát ez nagyon jó kérdés, hogy ezeknek az embereknek hol van a jövőjük, meg hogy akkor hova lehet innen tovább lépni, és tovább élni, és tovább menni. És valahol pont ezért volt számomra, igen, nagyon csodálatos, voltak számomra, igen, nagyon csodálatosak azok a pillanatok, amiket mi ott bohócként megélhettünk a gyerekekkel, vagy a szülőkkel, akik éppen találkoztak velünk.
Ott hogyan zajlott a gyerekekkel? Mert most az előbb mutattál néhány fotót, tehát hogy ilyen nagyobb termekben is tartott időzébe előadázat.
Változó volt, hogy hogyan dolgoztunk. Ugye maga a csapat az, ami nagyon meghatározó volt, az volt, hogy négyen voltunk jelen bohócok, plusz a koordinátorok, akik még szintén, hál' Istennek szintén bohócok, és ők is tudtak nekünk segíteni, amikor szükség volt rá. És így a csapatból, ebből a hatfős csapatból hárman palesztin fiúk voltak, és ami sokban megkönnyítette a munkánkat és a kommunikációnkat a gyerekekkel, mivel hogy ott volt a nyelv, az, ami nagy segítség volt. És hát aztán maga a munka, az pedig többféleképpen zajlott. Volt egy előadásunk, amit így összeraktunk, és akkor vagy azt vittük.
Azt mind a hatan csináltátok?
Nem, azt hárman csináltuk. Vagy négyen csináltuk, és a Karola, aki a projektnek a koordinátora, és a Tarek, aki egyébként a palesztin művészeti vezető, és mint egy ilyen segédkoordinátor volt, volt ott velünk, ők pedig segítettek megrendezni, úgymond ezt a dolgot, hogy pontosítani a jeleneteket. És akkor mi voltunk a bohócok, és akkor volt egy ilyen 30-35 perces előadásunk, és akkor vagy ezt vittük, vagy pedig páronként mentünk osztálytermekbe, és nyomtunk a gyerekek után. Aztán volt ennek még egy variáció, amikor kiderült, hogy a serdülő fiúkhoz mi nem mehetünk, lányok, hogy nem vihetjük hozzájuk ugyanaz az előadás, hogy ott a fiúknak kellett egy, hát kb. Egy fél óra alatt összehozniuk valami, de hát hál' Istennek nagyon tapasztalt és összejátszott.
Hát gondolom ez amúgy is sokat az improvizációról szól, nem? Ez a bohóc doktorkodás.
Igen. Nagyon meghatározó része az improvizáció. De azért, amikor van egy előadásod, és van arra 35 percet, hogy valamilyen struktúrában kitöltsd, akkor nagyon fontos az, hogy, mind a ketten tudjátok, hogy honnan, hova haladtok.
Uh-huh. Igen. És még a gyerekekre rákérdeznék, hogy a gyerekeknél mondjuk, csak hogy egy kicsit el tudjuk képzelni, hogy mondjuk sok árva gyerek is volt, vagy azért úgy nagyjából családokkal voltak, vagy milyen?
Ezt így nehéz belőni onnan. Uh-huh. Hogy,
értem.
Tudod, állsz a, most vagy az osztályterembe beléptél, uh-huh. ahol van, tudom én, 25 gyerek, uh-huh. vagy 30, vagy pedig beléptél egy olyan térbe, ahol ülnek a gyerekek a földön, és akkor uh-huh. most nem tudod belőni, hogy melyik árva, melyik uh-huh. tél árva. Uh-huh. Ugyan. Voltunk egy helyen, ahol úgymond így pluszba mentünk, mert a Tareknak volt valami ismerőse, megszólított, ő tudta, hogy ott vagyunk, uh-huh. és akkor elmentünk egy Ammanban lévő ilyen palesztin menekült táborban, egy ilyen negyednek tűnt, uh-huh. és ott tudom, hogy konkrétan ott árva gyerekekkel, palesztin árva gyerekekkel uh-huh. voltunk ott. Itt egy előadást játszottunk.
Uh-huh. És így a reakciók, arcok, gyermekarcok?
Nagyon, nagyon érdekes, mert pont azon gondolkodtam a napokban, hogy amikor ott vagyunk úgymond a színpadon, vagy pedig az osztályteremben, és az etüt közepén bohócként megéled mindazt a színes érzéskálát, amit megélsz bohócként, akkor ott a orr mögött figyeled a reakciókat, hogy mire reagálnak, mi tetszik neki. Figyeled a partnert, hogy akkor neki mi zajlik a fejében, merre akarjuk tovább vinni a jelenetet, hol vannak a lehetőségek. Közben a jelenben vagy, hogy folyjon rajtad keresztül a spontaneitás, és hogy igazából ez nekem így mindig utána esett le, hogy mekkora hatása is van ennek, mikor így nézegettem a képeket tényleg, hogy ezek a mikor így kiszakad a gyerekekből a nevetés, meg uh-huh. a kacagás, és így mosolyognak, hogy ez ilyen számomra ilyen egészen megdöbbentő tud lenni. Uh-huh.
Tehát gyakorlatilag ott biztos voltak olyan gyerekek, akik gyakorlatilag azóta nevethettek először, úgymond egy jót, hogy ilyen dolgokon mentek keresztül.
Mm. Ami nagyon érdekes volt, az ottani pszichológus pont azt mondta nekünk, hogy nem igazán tudta elmagyarázni a gyerekeknek azt, hogy boldogság, vagy nevetés, hogy ennek a fogalmát, hogy nem tudott rá igazából utalni a gyerekeknél.
Mm-hmm.
És hogy eddig igazából, amit így tudatosan hiányoltak a gyerekek, azok jó részt az önök javak voltak, mert hát tényleg elvesztettek mindent, és uh-huh. gyakorlatilag nincs telenek a sivatag közepén.
Uh-huh.
És hogy ez a pszichológus srác mondott egy olyat, hogy eddig a anyagi javakat hiányolták, és hogy most pedig amit keresnek, az öröm.
Uh-huh.
Ez hol vannak a bohócok, mikor jönnek a bohócok. Uh-huh. És hogy bennem van egy olyan ilyen mély hit és meggyőződés, hogy az, amit keresünk, azt meg is tudjuk találni.
Uh-huh.
És hogy igazából abban bízok, és abban hiszek, hogy ez nem csak egy, hogy ez egy ilyen indító valamilyen uh-huh. folyamatnak az elindítására ad lehetőséget, uh-huh. hogy kinyisson kapukat, hogy
igen.
Jé, hogy ott van ez a tartalom, jé, ott van ez a tudatállapot, jé, uh-huh. lehet így is.
Uh-huh.
És én hiszem azt, hogyha az ember elindul azon, hogy ezt keresse és akarja, és akkor be tudja hozni az életébe annélkül is, hogy a külső körülmények úgymond uh-huh. adekvátak lennének erre a uh-huh. lélekállapotra.
Uh-huh. Uh-huh. Hát akkor végül is ez gyönyörűen társul neked egyébként is a spirituális utaddal is.
Hát persze, hogy hát ez mindenhol ott van.
Értem. És két hetet voltál, ugye, Jordániában?
Igen, de valamivel több, mint két
hetet. Valamivel több, mint két hetet. Ez most volt novemberben, októberben?
Októberben,
és januárban mész megint, igaz?
Igen, igen.
Akkor
igen.
is megint egy ilyen hasonló.
Hát ilyen 3 hétre megyünk.
3 hétre mentek körülbelül. És most, hogy már voltál ott, most milyen érzéssel mész megint oda?
Fú, hát nagyon örülök, hogy visszamehetek még. Hogy ez ilyen... Igazából igen, nagyon hálás vagyok, hogy benne lehetek ebben a projektben, és hogy ott lehetek ennek a folyamatnak a születésénél, hogy ez valami csodálatos.
Egyébként ilyen, ez a Save the Children, ez ennyire új, hogy tehát, hogy volt már ilyen, mert említetted az afrikai helyzetet, de hogy akkor lényegében ilyen háborús övezetben még nem is volt ilyen csoport.
Nem.
Jól érte?
Nem.
Tehát akkor tényleg teljesen úgymond úttörők vagytok.
Igen, hát azért mondjuk Jordánia nem háborús övezetben, hogy...
De hát, igen, tehát háborús övezetből érkeznek
igen,
az emberek.
Igen, az emberek azok onnan érkeznek. Igen, ez egy teljesen új projekt, hogy...
Értem. Röviden még azért bemutatnád a hallgatóknak akkor a Boholc doktorokat, csak hogy mióta van, csak én nagyon tömören, hogy mi ez, hogy pontosan ismerjék.
Tehát a Cserveli NOSZ polgári társulás az 2004-ben született meg, amikor is Gary Edwards úgy döntött, hogy akkor most már Szlovákiában is tevékenykedni fog.
Ő New Yorki, ugye? És ott találta ki ezt a dolgot?
Nem is tudom, hogy pontosan hol. Azt tudom, hogy amerikai. Szoktam mondani, értem. Hogy hát nem tehet róla.
Tehát Amerikában is van egy ilyen szervezet? Ott is működnek?
Egyébként vannak más Boholc doktor szervezetek is, akik ezzel a dologgal foglalkoznak.
Értem.
Alapvetően a maga az ötlet, az Amerikából származik. Amikor egy Michael Christensen nevű embernek eszébe jutott, hogy hát akkor próbáljuk ki, hogy milyen az meglátogatni gyerekeket kórházban. És hát úgy látszik, hogy bevált.
Értem.
És hát maga a szervezetnek az a missziója, hogy a kórházban lévő hospitalizált gyerekek ehhez eljutatni a nevetést és az örömet, és ezzel segíteni őket a gyógyulás folyamatában, hogy mondd a pszichikai jólét elérése érdekében. De ezen kívül foglalkozunk idősebb páciensekkel.
Ezt nem is tudtam, azt hittem, hogy csak a gyermekekről.
Nem is páciensekkel, hanem öreg otthonokban járunk, van pár olyan intézmények. Magának a programnak az a neve, hogy Press Corner, hogy a korábban születetteknek. De van több speciális programunk, a Circus Paciento, ami egy ilyen egyhetes program olyan gyerekeknek, akik hosszú távon vannak kórházban, és velük születik egy cirkusz, aminek a célja az, hogy az ő motivációjukat, a sikerélményüket megerősítsék, és valahol ezzel az élni akarást is. Igen, szóval van többfajta, több tényleg, hogy hála Istennek nagyon-nagyon sokrétű a...
De akkor végül is, hogy is mondjam, idézőjelben ez a közönség is új volt ilyen szempontból. Tehát, mert eddig ugye akkor kórházakba jártatok, és most meg egyszer csak egy ilyen teljesen más...
Igen, ez tényleg teljesen más volt. Hogy teljesen más volt. Sokféle szempontból, mert alapvetően kicsit féltünk is, mert bennem volt egy félelem, hogy azért mégiscsak arab kultúra, meg hát ki tudja, milyenek az arabok, hogy ki tudja, hogy fognak ránk reagálni. Nekem például a bohócom az a bulla nővér, nagyon szép, okos, intelligens és még facér, és hogy hát így ez volt bennem, hogy hát lehet, hogy ezt nem fogom tudni ott használni, azt a fajta karaktert, akivel otthon dolgozom.
Milyen nővér, ne haragudj, nem?
Ampulla nővér.
Ampulla nővér.
Szép, okos, intelligens, és még facér.
És még facér.
Igen. És ezt végül is megtanultam arabul is, és hál' Istennek nagyon szerették.
Érted.
Úgy érzem, hogy így ez nálunk is valahol így pont a tabunak a határán mozog, mert ilyet egy nő nem mond, meg nem mutatkozik be, meg nem teszi föl 2 percen belül a fájtlat a fejére. De hogy valószínűleg pont azért, mert valahol a tabu határán nem.
És valahol belemerültél te az októberi kiutazás előtt egy kicsit az arab kultúrára, vagy annyira hirtelen ért a dolog, hogy nem is nagyon mélyedtél ebbe bele? Vagy nem is akartál?
Hát, de akartam. Megvettem a Koránt, elkezdtem olvasni, nem mondanám, hogy ilyen extra sok energiát fektettem, nem mondanék igazat, de ilyen meghökkentő volt az, hogy hát ez ugyanaz a mitológia, mint ami a Bibliában is van, pont amire rábukkantam, a teremtés történetnek egy olyan része volt, hogy hát ez ugyanaz, és ennek így örültem, hogy meg nagyon szép. Én egyébként meg az arab kultúrában igazából leginkább a palesztin kollégánkon keresztül tudtunk úgymond belelátni.
És az hogyan
volt előtte egy workshopunk, és ott találkoztunk, és számra leginkább az volt a meghökkentő, hogy úgy beszélgettünk úgymond ilyen spirituális vagy hitkérdésekről, Allahról, Istenről, hogy mint hogyha mindig is egy nyelvet beszéltünk volna. A háláról. Például nagyon, ami számomra csodálatos például az arab kultúrában az az, hogy mindenre azt mondják, hogy hamdulillah, hála Istennek. De hogy akkor is azt mondják, hogy hála Istennek, amikor valami rossz történik velük. Mert hogy a filozófia az, hogyha valami rossz is történik, az csak Isten tudja, hogy miért történik, és hogy az valahol biztos, hogy minket szolgál. És biztos, hogy a mi javunkat, hogy előrefele Isten felé vezetnék, akkor is, hogyha ez a mostani megélésünkben és az életünkben valami tragikusnak tűnik. Szóval számomra egy csodálatos.
Ez nagy bölcsesség. És mondtad, hogy a ottani, tehát hogy az arab kollégáknál ott voltak, nem tudom, az emirátusokból is. Milyen országokból voltak az arab kollégák?
Nem, az arab kollégák, ők Palesztinából voltak.
Mint Palesztinából? Mert mintha említetted volna, hogy voltak az emirátusok.
Nem, mert úgy volt, hogy máshol említettem. Úgy volt, hogy ugye két menekültáborban dolgoztunk, menekültáborok voltak. És az egyiket az Egyesült Arab Emirátusok üzemeltetik.
Értem.
És így jelentek meg az emirátus beli emberek ott.
Tehát a többiek mind palesztinok voltak, igen, de jordániai palesztinok.
Nem, ők palesztinok.
Palesztinok, érted,
ők palesztinok. Izraelben élnek.
Tehát akkor ők is valamilyen szinten, maguk is értek meg háborús helyzetet, vagy legalábbis kiélezett helyzetet.
Hát igen, ez nagyon turva volt egyébként, hogy pont amikor ott voltunk, hogy ugye az utolsó napokban kapták a telefonhívásokat otthonról, hogy zavargások vannak, meg robbantgatnak, meg kifüstölték valamelyik szomszédot, és hogy tehát, hogy ott vannak, Jordániában dolgoznak, azért, hogy gyerekeknek örömet okozzanak, hogy nevettessék őket, és közben meg párhuzamosan aggódnak a saját családjaikért, meg a gyerekeikért, hogy csak minden rendben legyen velük.
Jó, akkor kanyarodjunk el egy kicsit.
Kanyarodjunk.
Egy picit mesélnél magadról? Tehát én csak egy röviden felvezettem, hogy egy gyermekdrámát tanultál. Csak hogy röviden, hogy miket tanultál, és talán az is, tehát az is egy érdekes kérdés volna, hogy miért? Tehát, hogy mi motivált?
Miért? Hát azért, mert a megismerés motivált, hogy megismerjem, hogy akkor ebben mi van, hogy ez milyen lehetőségeket nyit, ebből mit tanulok meg, ebből mit tudok meg magamról, amit megtudok magamról, azt aztán hogyan tudom valahol hasznosítani, vagy mások javára és a saját örömömre fordítani, hogy ez volt, ami motivált. És hogy a gyakorlatban pedig miket tanultam, hát Pesten tanultam a Kende Hannánál a gyerekpszichodrámát. Azzal foglalkoztam, akkor kicsit belekukkantottam a meseterápiába egy pillanatra.
Ez egy egyetemi végzettség?
Nem egyetemi végzettség, nem. Én Nyitrára jártam egyetemre, a Konstantin Filozófus Egyetemre, ott tanultam egy ilyen lefordíthatatlan nevű pedagógiai szakirányt. És ez egy továbbképzés a gyerekpszichodráma. Ami biztos megvan ennek a kategória, hogy akkor ez most milyen minősítésű továbbképzésnek.
De ezt is hány évig végezted, ezt a gyermekpszichodrámát? Ez is 2 év? Hány év, vagy mennyi volt ez?
Ez egy jó kérdés, azt hiszem, hogy 150 óra volt, és hogy aztán mennyi időre volt? 150 óra plusz nem tudom hány óra, szupervízió. Szóval, nagyon jó kérdés. Utána lehet nézni interneten, aki érdekel a gyerekpszichodrámát, nézzen utána. Nagyon szeretem a módszert. Én nagyon hatásosnak élem meg, és szerintem maga a képzés is nagyon-nagyon jó, szóval csak ajánlom, tudom. Legyen sok-sok gyerekdramatista nálunk is. És...
A gyermekdrámának mi a lényege? Tehát mit hoz ki a gyermekből, vagy mire vezeti rá a gyermeket?
Hát a gyermekdrámának a lényege az végül is az, hogy valahol a gyermek a saját spontaneitásán és kreativitásán keresztül kifejezheti a saját belső struktúráit. És, na, így egyszerűen, hogyha például van egy frusztrációm, vagy egy szorongásom, és kisgyerek vagyok, azt nem biztos, hogy ki tudom fejezni, nem biztos, hogy tudok vele valamit kezdeni. De amennyiben, hogyha ezt ki tudom fejezni egy boszorka, vagy valamilyen antiszereplő személyében, na egy boszorkával már lehet mit kezdeni. Hogyha a saját belső megéléseinket lefordítjuk szimbolikus nyelvre, akkor ezen a szimbolikus nyelven aztán megoldásokat is találhatunk. És úgymond ezeket a belső képeinket át tudjuk formálni. Úgymond fel tudunk nőni egy-egy szerepben, ki tudunk nőni belőle, ki tudunk próbálni másikat, bővül a szereprepertoárunk, amiben. Ha azt veszük, hogyha el tudok játszani királyt, boszorkányt, óriást, krokodilt, dinoszauruszt, őzikét, akkor az bővíti azokat a lehetőségeket, hogy ki mindenki lehetek én, ki mindenki tudok én lenni. És ennek is egy nagyon fontos szerepe van a gyerekpszichodrámában.
És hány éves kortól hány éves korig érdemes ezt gyermekeknél?
Hát nem tudom, hogy ez igazából, hogy szerintem attól a kortól, amikor a gyermek már tud történetekben gondolkodni, meg mesében gondolkodni, akkor már lehet alkalmazni, lehet. De ez szerintem egyébként egy annyira, annyira természetes és magától értetődő módszer, hogy ezeket a... Hogy ez nem olyan, hogy most eljön a gyerek, és akkor majd én jól meggyermekdrámázom őt, hanem ebben a módszerben úgymond a gyermek az, aki aktív, hogy a gyermek az, aki hozza a történetet, a gyermek az, aki aki kitalálja, és én ebben tudom őt nyilván támogatni, hogy ha tudom, hogy látom, hogy merre érdemes vezetni, vagy hogy tudom őt támogatni abban, hogy mi az, amiben neki igénye van. Tudom én, szerepet felkínálni, antiszerepet, vagy... mi volt a kérdés? Korig, és hát szerintem a korig az meg nincs limitálva, de én nekem a saját megélésem az volt, hogy én nem is tudom, én ilyen 20x évesen, egy, tudom én 6 évesen csináltam meg a képzést, és hogy nekem nagyon sokat adott. Nekem nagyon sokat adtak azok a megértések, amik a pont a történeteken, meg a szimbolikus utakon keresztül eljutottak hozzám.
Hasonlít ez valamennyire a pszichodrámára?
Hasonlít, de teljesen más.
De teljesen más, jó.
Igen, a pszichodrám az, ugye a meghatározó különbség az az, hogy a felnőtt az tud ellépni önmagától valahol, és meg tudja nevezni a problémáit, tud szembenézni a szülővel, addig a gyermek az nem tud, nem, úgymond, nincs a tudatosságnak azon a szintjén, hogy ezeket a belső struktúrákat és folyamatokat meg tudja nevezni. Hogy meg nem tud konfrontálódni például a szülővel sem, mert azt alapvetően veszélyhelyzetet jelent számára. Szóval más, teljesen más.
És miért pont a gyerekek mozgatták meg a fantáziádat, az érdeklődésedet?
Nem tudom. Hát foglalkoztatnak a felnőttek is. Hogy nem tudom. Izgalmas volt valahol ez a gyerekdráma módszer. Meg hát én az az igazság, hogy nagyon... Most nem csinálom, hogy ebben a fél évben nem csinálom a gyerekpszichodrámát, de hogy így hiányoznak nagyon.
És tervezed megint a jövőben?
Igen. Tervezem, csak én még egyelőre nem látom. Egyelőre addig látok, hogy januárban megyünk vissza az Emergency Smile-al Jordániába, és hogy utána valószínűleg kicsit meg kell majd pihennem, mert ilyen sokrétű lesz meg ott a munka. És majd utána meglátjuk, ez még egy nagyon jó kérdés, hogy mit tervezek meg, merre akarok menni.
És a családállítás az honnan jött? Milyen irányból, vagy milyen belső késztetésből?
Hát a családállítás az Csehország irányából jött. És mi volt a belső késztetés? Önmegismerés, igen, hogy a kíváncsiság, hogy mi van akkor még ebben, még lehet még tényleg ebből valamit még kihozni, még van ebben még valami olyan, amin keresztül még megismerhetem önmagamat, vagy amiben találhatok egy tükröt magamnak, hogy ez a keresés volt az, ami leginkább motivált.
De pont, tehát miért pont a családállítás? Tehát, hogy sokféle út lenne, így értem?
Pont az volt ott. Pont az jött szembe. Így nagyjából így, azt hiszem, hogy ez volt az, ami persze sokféle milyen módszer van, amivel lehet foglalkozni.
És ehhez képest a Reiki viszont egy ilyen nagyon úgymond fizikai, vagy ilyen nagyon egyszerű, hangoltságú, nyugodt, szavak nélkül működő dolog.
Hát igen, a Reiki ez még, azt nem is tudom, hány éve kezdtem már csinálni régen.
És ez még úgy így megvan az életedben? Vagy, tehát így ilyen párhuzamos eseményként, vagy úgy
hát, sem? Figyelj, a Reiki ez most nagyjából úgy... valami olyan, mint hogy eszel kenyeret, vagy így, hogy igen, használom, fáradt reggeleken, nagyon szoktam neki örülni, hogy nagyon fáradt vagyok, akkor így, olyan, mint hogyha a kávét egyenesen a hasamba önteni, hogy na, igen.
Hova teszed akkor a kezeidet?
Ahova bírom, ahova érem. Ami fáj éppen nagyon oda.
Nincs valami speciális receptet, hogyha a legjobb reggel?
Nincsen, ahol jól esik. Hát nyilván a központi csakrán a legjobb, mert az a központ, de hogy egyébként nincsen ilyen limit.
És csak még egyet visszakérdeznék a múltba, hogy mikor kezdtél egyáltalán nyitni ilyen dolgok felé? Tehát, hogy mi volt? Az első volt a Reiki, ugye?
Igen. Az első az volt, hogy fú, nagyon nagy félelemmel mentem egyébként. Egyébként alapvetően nekem az első ilyen spirituális flash-em az akkor esett meg velem, amikor tizenéves voltam, és keresztény körökben mozogtam. Hogy akkor volt egy ilyen nagy találkozásom. Aztán ebből kifolyólag ezen a vonalon mozogtam, de hogy mindig megőriztem magamnak úgy azt a szabadságot, hogy nem mondja meg senki, hogy mi az igazság, hogy majd én inkább bebukom. Hogy úgy mindig ez volt bennem, hogy inkább elmegyek erre, és majd esetleg elesek, és majd visszajövök, nincsen, hogy meghallgassam azt, hogy akkor ez most jó vagy nem jó, vagy jó vagy rossz. Szóval ebből a szempontból még nagyon kíváncsi voltam mindig, és valahol a Reikire is ilyen kicsit ilyen kíváncsian, de ilyen félre mentem, hogy akkor ez most úristen, most hogy akkor mi lesz, hogy most valami rossz lesz, vagy valami.
Mennyi idős voltál? Csak ilyen plusz-minusz.
20.
Tehát már 20 fölött.
Igen, mondtam én, 20 pár. Nincs, hogy 20 pár vagyok.
Értem.
Hogy ilyen, nem is tudom, mikor lehet, 4 éve. Mindent így 4 évre datálok vissza, 4 éve vagyok bohóz doktor, 4 éve volt, nem tudom, mikor volt. Vissza kéne számolni.
Értem. De a Reikivel kezdődött? A Reiki volt az első?
Hát figyelj, mi volt az első? Az első szerintem az volt, amikor tudom én, 8 évesen szidettem a kezem, és azt mondtam, hogy mi a gyány, vagy nem tudom. Valószínűleg nem tudod. Mi volt az első?
Értem. Ez rá is vezet akkor minket a... Tehát mondtam, hogy 7 kérdés van, és el is felejtettem az elején elmondani, úgymond a szabályokat. Szabályok nincs semmi extra. Csak annyi, hogy tehát 7 kérdés van, az elsőre most már válaszoltál, ez a ki vagy te. És...
Tényleg? Hol? Melyik része? Mondd el, ez már olyan régóta gondolkozok, melyik volt, aki vagy te? Hol volt?
Hát figyelj, még belevehetünk, még lesz a lehetőség. És na, a lényeg az, hogy a egyik kérdésre mondhatod az, hogy passz. Hát egy passzot mondhatsz. A többire meg hát bármilyen hosszan vagy röviden válaszolsz. És a második kérdésem az rögtön az, hogy a...
Ez most egy második kérdés.
Igen, az első... Igen, az első kérdés volt a... Az első kérdés volt a ki vagy te, és a második kérdés, hogy a te meglátásodban mi az emberi élet célja?
Oké. Szerintem a felszabadulás az, hogy egyre szabadabban, egyre boldogabban, egyre örömtelibben tudjunk jelen lenni, és ehhez kapcsolódik nekem nagyon erősen az önmegismerés, az önfelismerés, az, hogy arra a kérdésre válaszolni, hogy ki vagyok én. És hogy szerintem, hogy erre megvan a válasz erre a kérdésre, akkor ez egy nagyon...
De most három dolgot mondtál, ami nálad úgy látszik összekapcsolódik, viszont nem tudom, hogy szükségszerűen tényleg összefüggek, mert mondtad a szabadságot, és mondtad a boldogságot. Tehát, hogy a szabadság az szükségszerűen a boldogságot okoz.
Most én amit a szabadság alatt értek, az a saját korlátaim lemontása. Úgymond a saját egóm, a saját félelmeim, igen, ez, hogy ennek a ettől való szabadság. Hogy az, hogy tényleg, hogy ez a, hogy így táncolja, meg így, hogy jó legyen az élet. Mert szerintem úgy vagyunk megteremtve, hogy ez az élet jó, akárhol is, akármilyen körülmények között vagyunk, hogy, mert látta Isten, hogy jó.
És akkor az önmegismerés is lényegében elsősorban gátlebontás? Tehát gátak lebontása?
Valahol igen. Valahol igen. Igen. Hogy a félelmeknek a lebont, vagy a félelmeknek, az egónak a mi lesz és a mi voltnak elengedése. Hogy a jelenben tudjunk Nem tudom. Igen. Érted, amit mondok? Legalábbis próbálkozom.
Próbálkozom.
Hogy tudjunk jelen lenni, és hogy szerintem ebben a jelenben nagy szabadság van, és nagy...
Tehát koncepciómentesen lehet így érteni? Tehát, hogy koncepcióktól mentesen lenni a jelenben?
Hát nem hiszem, mert hogy attól függetlenül még van, attól függ, hogy mit jelent számodra a koncepció?
Hát, hogy ne rakjuk tele a jelent mindenféle szerkezettel, amiket te vagy én gyártunk, hanem ezeket toljuk félre, és tényleg csak a puszta jelenben legyünk.
De hogy magának ennek a jelennek is van egy koncepciója, meg mint ahogy az anyagnak is van egy koncepció. Nem is koncepció, inkább egy törvényszerűsége.
Uh-huh.
Hogy ez hogyan megélhető, vagy hogyan sem, vagy akkor mi a szeretet, honnan, hova megyünk, vagy ilyen. Ez egy nagyon, nem tudok rá most válaszolni.
Mi a szeretet?
Mi a szeretet? Szerintem ez egy alapvető létállapot. Nem tudom. Szerintem az a ős anyag, nem tudom. A valami, amiből aztán így szépen...
Az ős anyag, amiből
vagy
vagyunk?
Az ős, nem tudom, az ős vibráció, uh-huh. amiből aztán így ebből a magas frekvenciából így szépen így képeződtünk alacsonyabb frekvenciákba,
a szeretetből.
Timivé, Tillé, tudom én, Teává, Aloe Vera, akármi. Hogy, és hogy ez szerintem ez mind azért,
és akkor
hogy...
a szeretet is visz vissza oda? Abba a magasabb frekvenciába?
Szerintem alapvetően így az, szerintem alapvetően ennek az a mozgása, hogy így megyünk oda-vissza, hogy valahol növekszik az energiaszintünk, és hogy ami bejön, az mind azt a célt szolgálja, hogy megyünk vissza. Uh-huh. Még akkor is, hogyha ez éppen háborús övezet van, és ezt nagyon nem látjuk, uh-huh. de hogy bennem, engem mondjuk az a belső...
Tehát akkor egy ilyen visszaút az egységbe?
Uh-huh. Igen, hogy a uh-huh. egységből a kétségbe, meg a sokságba, uh-huh. és hogy ez mind szerintem az ön megismerésünk és az önfelismerésünk lehetősége, meg annak a döntésnek a lehetősége, hogy én eldönthetem, hogy ki vagyok. Mert hogyha én leszülettem egy ilyen alacsonyabb energiaszintre, akkor az egy arra lehetőség, hogy én eldönthetem, hogy én fehér, vagy fekete, vagy piros, vagy zöld, vagy hogy ki vagyok. És hogy ezeknek az isteni törvényszerűségeknek a megismerése, hogy úgymond, ha belenyúlok a tűzbe, fájni fog. Uh-huh. Ne csináljam.
Érdekes egyébként, amit mondasz, mert épp most, azt hiszem egy órája, két órája, valahol rábukkantam erre a gondolatra, hogy a német egy kicsit, németül olvastam, német egy kicsit sarkalatosan fogalmazik, tehát gut und böse, tehát a böse úgymond a rossz vagy a gonosz, de azt mondja, hogy a rossz az mindig sokféle. Tehát, uh-huh. hogy abban sokféleség van. Míg a jó mindig csak egy van.
Uh-huh.
Tehát itt is úgymond egy kicsit erre az egységre, egységre rámutatva. Tehát, hogy abban mindig csak egy van.
Érdekes ez a rossznak a fogalma, mert azt a maszkot, ami egy uh-huh. ilyen, nem is tudom, hát valamilyen szarvakkal rendelkező, uh-huh. nyelvét öltő uh-huh. fej, ezt gyerekdrámán csináltam.
Uh-huh.
És hogy hát... És ott számomra ez az ördög fogalma, ez teljesen átfordult bennem, uh-huh. hogy mi az ördög. Mert ott, ugye, hát mivel nálam volt az ördög maszk, mert ezt csináltam, uh-huh. ugye összes mesében játszottam az ördögöt. És ennek következtében így arra flash-re jutottam, hogy nekem, mint ördögként, hogy az a motivációm minden egyes esetben, hogy ezt a másikat kizökkentsem.
Uh-huh.
Ugye volt egy ilyen történet, hogy... Volt a macska, a hajnal és az ördög. És a macska az egy speciális macska volt, mert a hajnal csak akkor jött fel, amikor a macska úgy döntött, hogy fel kell. Uh-huh. Csak ez a macska egy lusta macska volt, és nem akart fölkelni. És egy el volt, na jó, hát akkor föl, nem. És akkor így én ördögként jöttem, és nekem az volt a célom, hogy kizökkentsem őt, hogy felébresszem.
Uh-huh.
És volt egy ilyen momentum, hogy hogy na jó, hát akkor föl kell, mondja a macska. És hogy bennem így az ördög szerepembe így a született meg, hogy nem, nem így akarod a fényt, hogy ez nem az. Hogy így legszívesebben megfogtam volna, lekötöttem volna egy székre, és így alágyújtottam volna, hogy most már pedig akarod a fényt. Hogy ez volt bennem, hogy így, hogy, és így teljesen újra fogalmazta bennem, hogy a rossznak.
Tehát, hogy a gonosz csinálja végül is a mozgást, ha így tetszik, igen, az aktivitás.
Igen.
Vagy ahogyan a Faustban van egy gyönyörűen megfogalmazva, hogy az ördög mondja ugye magáról a Goethe Faustban, hogy kérdezik, hogy ki vagy te, és azt mondja, hogy az erő egy része, mely állandóan rosszra tör, és mindig jót tesz.
Uh-huh. Igen.
Akkor a harmadik kérdésem, bocsánat, hogy mi a felelősségünk az emberek és az emberiség iránt?
Jaj, mit jelent a felelősség? Felelősségnek valami. Mi a felelősség? Még egyszer, mi a felelősségünk az emberek és az emberiség?
Igen. Milyen felelősséggel tartozunk az emberek felé?
Szerintem azzal, hogy nekem jó legyen. Amit nem, hogy mindenkinek az, hogy nekem jó legyen, hanem, hogy...
ez is egy érdekes felfogás, ezt lehet sokféleképpen.
Hogy mindenkinek a saját egyéni felelőssége az, hogy az életet úgy élje, hogy neki jó legyen.
Uh-huh.
És hogy ez...
De milyen...
Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy amit úgy általában elhitetnek velünk, hogy majd jó lesz neked akkor, hogyha, hanem hogy tényleg annak a keresése, hogy akkor hol van az én helyem? Mi az, amit én szeretek csinálni? Mi az az élethelyzet, amiben nekem jó, amiben én tudok aktív lenni, amiben én tudok például másnak olyat adni, hogy ez neki jó legyen, és ez nekem is jó legyen. Hogy valahol szerintem a felelősség az, hogy egyre jobbá tegyük a világot, az életet, az életünket.
Tehát megint előjött a jó, mint az előbb is, hogy akkor a jó, meg az öröm mondjuk lenne a végcél, ha most egy kicsit így sarkítok?
Ez egy jó kérdés. Jó, meg az öröm. Hát de van jó. Ha nincs rossz, akkor nincs jó. akkor...
De vagy akkor így, tehát az öröm, a boldogság, vagy akkor így? Akkor meg a boldogság,
ja, mi a boldogság? Van egy boldogság? Meddig tart? Tovább tart, mint 2 másodperc? Mi a végcél? A felelősség?
De, mert hogy mondtad, hogy megtalálni magunkat, és hogy mi az, ami örömöt okoz. Tehát most már többször előjött ez az örömfogalom, hogy csak ez megé akarok egy kicsit betekinteni, hogy tényleg maga az öröm, tehát egyfajta örömbe való visszaolvadás lenne úgymond a mint az egyénnek a célja, mint az emberiségnek a célja.
Ez egy jó kérdés. Hogy valahogy szerintem örömbe, Istenbe, nem tudom, jelenlétbe, életbe, abba, hogy igent mondjunk az életre, hogy elfogadjuk a jelent, az életet, hogy elfogadjuk a jót is, a rosszat is, hogy megismerjük, megértsük, hogy döntsünk, hogy éljünk a szabad akaratunkkal. És hogy szerintem ennek az öröm az egy ilyen jó, úgymond, ilyen mutató, hogy ha valamiben én örömömet lelem, amit csinálok, akkor annyira nem lehet rossz.
De akkor lényegében inkább mutató, ha azt lehet mondani, az öröm, tehát hogy akkor inkább úgymond csak egy mutató, nem? És tehát egyébként az ugrott be az előbb, hogy most nemrég foglalkoztam egy picit a manicheizmussal, és ott van megfogalmazott, tehát ez egy ilyen gyakorlatilag egészen a 14. századig világszerte nagyon elterjedt vallás volt, ami egyszer csak eltűnt, vagy hát azért, mert sok más vallás nagyon vehemensen üldöztetett Szent Ágostontól kezdve.
És ez mi volt, miről szólt?
Hát a manicheizmust nagyon gyakran a mai tudomány szinkretikus vallásnak mondja, tehát az, ami azt jelenti, hogy ő bevett más vallásokból csomó mindent a saját dolgaiba, de feltehetőleg épp fordítva volt, tehát valószínűleg a manicheizmus volt a forrása, mint sok mindenben a kereszténységnek, mint sok mindenben a buddhizmusnak is, és nem kizárt, hogy közös a forrás. Na mindegy, a lényeg az, hogy a manicheizmusban van egy ilyen megfogalmazás, hogy gyakorlatilag úgymond mielőtt ez a mostani világunk kezdődött, hogy volt ha úgy tetszik, egy zóna, vagy egy világ, vagy egy univerzum, uh-huh. ahol minden a helyén volt, és minden rendjén volt. Az volt a fény. Fény univerzumban volt a rend, ahol mindenki tudta a saját helyét. Uh-huh. Míg valahol meg, úgymond a létezésnek egy másik siker, meg volt a sötétség, vagy a káosz, uh-huh. és ott meg, tehát a káosz, az ős káosz, ott meg az ős káosz volt. Uh-huh. És igazából először úgymond ez a hat, és az egész világunk azért jött létre, mert úgymond a határon történt egyfajta határátlépés, forrongás, egymásba vegyültek ezek a dolgok. Szóval a lényeg az, hogy aztán többféle teremtés történt meg, stb. Stb. De a lényeg az, hogy központi mozzanat a manichaizmusban ez, hogy megtalálni a helyedet. És hogy igazából minden rossz vagy gonosz, ami történik, azért történik, mert egyszer nem találja a helyét. Tehát, hogy a káoszból jöttek, úgymond, tehát úgy lehet őket felszabadítani, hogy segítünk nekik megtalálni a helyüket. És itt kapcsolódik egy másik érdekes gondolat, a tibeti buddhizmusban is például a rossz vagy a gonoszról egészen másképp gondolkodnak, mint például a keresztény hagyományban, tehát nem pusztán, mint ellenjátékos a jónak, hanem igazából, mint egy romlott jó. Tehát egyszerűen, vagy Indiában is, de szintén tehát ezt a tibetiek nagyon erősen átvették, azt mondják, hogy a dévák, a magas istenek és az aszúrák, a démonok, vagy az alacsony istenek, egyformán erősek valójában, sőt, egy nemzetség, csak valamikor az idők elején külön választottak, egyszerűen az alapján, hogy mind a kettő egyformán erős, csak a dévák azok egy folyamatos gyönyör állapotban élnek, mivel bármit megkívánnak, az rögtön teljesül. Ami egy érdekes gondolat.
Ja, ez az effektív teremtés.
Effektív teremtésben vannak, míg az aszúráknak, ők ugyanezt tudnák, csak az a bajuk, hogy folyamatos létfélelemben élnek. Tehát állandóan az a parájuk, hogy nem veszik őket észre. Tehát azért csinálnak folyton valami rosszat, vagy valami tehát gázt az embereknek, valami bajt, hogy észrevegyék őket. És akkor ugrott be, hogy hát a gyerekek is. Mikor rossz a gyerek? Elsősorban akkor, ha nem figyelnek rá. Tehát ha azt akarja, hogy vegyetek észre. Mert a gyerek sose azért rossz, mert ő nem tudom, rossznak született, vagy nem tudom mi, hanem mindig ugye. És ez azért érdekes, mert így hangsúlyoztad ezt a megtalálni a helyünket.
Amúgy érdekes ez ez a gondolat, a félelem és a gyönyörnek a kontrasztja, hogy az egyik a félelemben van, a másik pedig a gyönyörben és az állandó aktív és effektív teremtésben. És hogy szerintem ez valahol így annak a félelemnek és a szeretetnek a kontrasztjára is így ráillik. Valahol ez a gondolat, hogy a szeretetben nincs félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Szerintem ez ennek a kontrasztja is, hogy és valahol ez a cél, hogy inkább szeressünk, mint féljünk. hogy így állandóan ez a, hogy ma is egy kicsit többet szeretek, mint tegnap szerettem, és egy kicsit kevesebbet félek, mint tegnap féltem.
Tehát, hogy a szeretet lenne mondjuk a gyógyír is, úgymond az emberi embernek, vagy az emberi útra. Tehát, hogy a szeretet lenne akkor az út, ha így tetszik.
Ja, igen. Uh-huh. A cél, vagy a lét, vagy a jelen, vagy a most,
és akkor
vagy a gyönyör.
És akkor a felelősségre is rá tudjuk ezt mondani? Tehát, hogy akkor a felelősséget is akkor veszem föl, ha szeretettel közelítek akár az embertársaimhoz, akár a helyzetekhez? Mm-hmm. Lehet ezt?
Nem tudom, kicsit bajom van ezzel a szóval, nem tudom, mi rá kerültem.
Hogy mi a
miért
felelősség?
Miért nem akarok én felelni az őseknek? Uh-huh. Hogy mi a felelősség? Hogy van ez? Mert valahol a felelősségnek számomra van egy ilyen olyan hangzata, hogy valami olyan, amit így meg kell csinálni, vagy muszáj megcsinálni, hogy veszi te felelősséget, hogy bepakolja az iskoladáskába, hogy szerintem meg pont nem ez az útja a felelősségnek, hanem pont az az útja, hogy akkor megtaláld azt, hogy mi az, amit élvezel csinálni, és azt csináld.
És de ez mondjuk mennyire lehet ne például konfliktusba mással, mert ennyi erővel azt lehet mondani, hogy hát a sorozatgyilkos is, vagy a nem tudom, tehát a katona is azt csinálja, amit élvez.
Szerintem az, aki tényleg valami olyat csinál, ami ellentmond a rendnek, és hogy szerintem az pont ez a, hogy mondtad, a dévák és a szúrák, hogy szerintem az pont ez a félelemből, hogy...
Csak hogy meg lehet ezt így egyértelműen határozni, mert tehát nekem, megmondom őszintén, nekem úgy, hogy is mondjam, érzelmileg azt mondanám, hogy értem, de mégis, hogy megpróbálom lefordítani akár a hétköznapi vagy a világ nyelvére, akkor egy kicsit úgy gonda vagyok azzal, hogy hol húzódjon meg, vagy hol húzódik meg egy ilyen határ.
Szerintem itt pont azon bukhat el ez a határ, hogy nem jövünk rá arra, hogy mi az, amit élvezünk csinálni, meg mi az, amit szeretünk valójában a lényünk mélyén csinálni. Mert hogyha szerintem ott ezen a ponton vagyunk, akkor ott nincs melléthúzás, ott tényleg ott akkor összhangban vagy a saját belső rendeddel. De, hogyha
de akkor összhangban kerülsz a külső, úgymond az univerzum rendjével is?
Szerintem igen, mert ahogy kint, úgy bent, ahogy fent, úgy lent.
Hogy mert most csak mondok egy olyan példát, lehet, hogy most ez távolinak tűnik, de éppen Németországban most egy ilyen kicsit ilyen idézőjelben divat is lett a nem egyszerűen a vegetarianizmus, hanem a vegán életmód, igen. És konkrétan Berlinben ott rengeteg, tehát ott ilyen rendesen nem tudom milyen módon hódít ez a dolog. És az egyik ilyen érvelési vonal az, hogy azt mondják, hogy tehát mind a mellett például, hogy tehát ahhoz, hogy nem tudom 100 kalóriányi hús ételt előállítsa, ahhoz 1000 kalóriányi zöldséget investálsz idézőjelbe. Tehát, hogy a hús az abszolút nem hatékony sem. Tehát mind a mellett, hogy most akkor egészség ilyen vagy olyan vagy amolyan, de nem is hatékony. Tehát, és effektíve, tehát ez világgazdaságilag ez nyomon követhető, hogy effektíve, tehát a világbankok megcsinálták azt a bulit, hogy Etiópiával meg más országokkal gyakorlatilag felszámoltatták a rezerváikat, mondván, hogy majd a piac eldönti a legjobb árat, meg majd a piac ezt megoldja, és gyakorlatilag Európa brutális, meg az egész világ brutális mennyiségben gyártja például a kukoricát, aminek kétharmadát arra használunk, hogy malacokat, meg borékat etetünk vele, és az egyharmadát meg arra, hogy biodízelt, meg hülyeséget gyártsunk vele, és rengeteg nép éhezik, tehát effektíve éhezik. Na most én, mint úgymond, mint kisember, most mondhatom azt, hogy attól én még marha jó érzem magamat a bőrömben, hogy tolom magamba a kolbászt, mert finom. Meg most meg is érvelem, mert magyar hagyomány, meg nem tudom mi, stb. Tehát, hogy számomra itt olyan határok történnek meg, hogy nem is, idézőben nem is tudok róla. Tehát én marha egységben vagyok magammal, és ha nem is vagyok húsevő, de akár csak az, hogy egyszerűen része vagyok az itteni társadalomnak és ennek a működésnek, már bizonyos értelemben részese vagyok ennek az egész rendszernek is. Tehát, hogy számomra néha itt van gond, és lehet, hogy ez most csak egy ilyen intellektuális probléma, mert én értem, tehát, amit mondasz.
Része vagyunk, igen, egy úgymond egy gépezetnek.
Egy gépezetnek, igen, és ez az, ami engemet néha úgy zavar, hogy itt hol lehetne, nem is tudom, tehát, mert mint egyén én értem, hogy ez az utam, megyek, megpróbálok egyre jobban bele olvadni, stb. És nyilván el tudok jutni, vagy el lehet mindenkinek jutni egy arra a szintre, ami a magához képest a legmagasabb. De mégis ott van, és jó, most azt is végig lehet játszani, hogy ha mindannyian elvileg eljutnánk oda, akkor mindez megszűnne, akkor nyilván nem éheznének Afrikában, meg nem lenne, nem tudom kiknek igényük a bankokat, meg ilyen stílusban mozgatni. De a másik oldalon meg maga a hétköznapi működésünkben meg szükség van. Tehát bármilyen banalitás, de ahogyan a belélegzésnek szükség van a kilélegzésre, és fordítva, a fénynek szüksége van a sötétségre, az árnyékra, mert egyébként nem válik semmi láthatóvá. Tehát, hogy egy kicsit számomra, hogy is mondjam, ott itt vagyok egy kicsit gondol, hogy akkor hol húzódjanak például meg ezek a határok. Tehát, hogy ember vagyok, és ebben a fényárnyékban működök, és ezekben vagyok benne, és ezen belül hozom ki a legjobbat magamból, de mégis valamilyen szinten, tehát arra akarok kiukadni, hogy mégis ártok annak ellenére, hogy nem akarok.
Mármint az éhezőknek például?
Például.
Hogy például az, hogy az a tény, hogy én beülök az autóba, és bestartolom, és
például
naftát fogyasztok.
Igen.
És mondjuk szennyezem vele a környezetet.
Például.
És amúgy is ki tudja, mi minden van az olaj mögött.
És biciklizhetnénk. Igen. Még ha télen nem is esne nagyon jól.
Igen. És amúgy tolom magamba a kolbászt, mikor ahol meg én.
Igen, tehát arra akarok kiukadni, hogy mert jó, tehát ugye a dzsainista vallásban ott olyan extrémumot megcsinálnak, hogy seprűvel járnak, nehogy véletlen hangyára rálépjenek. Ez oké, meg nem esznek semmit, ami a föld alatt nő, nehogy felsértsék az anyaföldnek a bőrét. Egyébként a navahók is ezt a filozófiát követik. Tehát, hogy ez sok helyen régebben a világon megvolt, hogy csak a földet sem szántották föl, mert nehogy a földanya bőrét fölsértsék. Mert azt mondták, hogy a köveket kivenni a földből az, amit a csontjait szednénk ki. Tehát, hogy vannak ilyen vallási irányzatok, akik ennyire se. Egyébként mondok egy érdekes részletet, hogy a most nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem, hogy a Világbank alelnöke, valami egy, azt hiszem, André Jain nevű valami ilyesmit, a Jain a végződése, és a jainista, és a jainisták pont így gondolkodnak. Tehát ez is számomra egy ilyen hihetetlen ellentmondás, tehát ilyen extrém. És ezeken gondolkodom, hogy másrészt nyilván most attól ő nem jó vagy rossz ember, mert pusztán így az én szemszögömből valamire rátekintek, és akkor most én mondok, hogy ítéletet.
Nem azért vagyunk itt, hogy igen,
meg nem azért vagyunk itt, de mégis szóval, hogy te hol próbálnád, ha tudsz egyáltalán egy ilyen határt megfogalmazni?
Szerintem egy objektív határt nem tudok megfogalmazni, hogy ilyen valami ilyen olyat, amiből most majd ezért lehet csinálni kézikönyvet, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy én csak így a saját határaimat tudom. Hogy azt tudom figyelni, hogy az mérhető számomra, hogy melyik mozdulatot teszem meg félelemből, és melyik mozdulatot teszem meg azért, mert örömet okoz. Csak ezt a határt ismerem. Uh-huh. Vagy ezt a határt tudom.
És miért esik olyan nehezünkre? Tehát, hogyha fejlesszük is magunkban jót, és tudom, hogy mikor teszek jót, miért ér mindig vissza úgymond a rossz, vagy a rossz döntés, vagy a rossz pillanat? Miért ilyen kitartó?
Nem tudom, meg szerintem ott is eltévedünk alapvetően, hogy azt hiszük, hogy nekünk az a jó például, hogy passzívak vagyunk, hogy nem vagyunk, mit tudom én, aktívak, hogy mit tudom én, lustulunk, nem gondolkozunk, bekapcsoljuk a tévét, mert mit tudom én, az a egyszerű megoldás, és hogy szerintem itt nagyon jó mérhető például a testem, hogy milyen, hogy van épp a testem, tudod, annak következtében, ahogy élek, vagy a betegségeken, hogy ez mind szerintem amilyen visszacsatolás a testtől, hogy például, hogyha ha húst teszek nekem, talán nagyon fáradt vagyok, hogy jelzés a testemtől, hogy bár, mit tudom én, szeretem a szalonnát, meg jól esik az ízen a füstölt, de már nem esik jól, hogy nem tudom, nem tudok erre ilyen átfogó filozófiai konkrét választ adni. Egyébként ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert pont a pályaválasztás az, amivel a tandemendóval foglalkozunk, és gondolj bele, hogy ez mennyire sarkalatos kérdés, ez a hol a helyem, és mire vágyom, hol van, mikor van bennem belső rend, mi az, amit élvezek csinálni, hogy ezek teljesen nehéz kérdések, és gondolj bele, egy pályaválasztásnál tartó középiskolásnak, ez milyen nehéz döntések lehetnek. Ezekről dolgokról gondolkozni. Mit akarok kezdeni az életemben?
Ott is dolgozom, ugye? A tandem.
Igen, tandemmel.
Akkor felteszek egy másik nehéz kérdést, a negyediket. Mi a szerelem?
Fú. Te jó ég, Etil. Miket csinálsz? Mi a szerelem? A szerelem az egy olyan tudat meg létállapot, az én meglátásom szerint, amikor ugye minden testi funkciónk jobban működik, ügyesebbek, szebbek, okosabbak, bájosabbak, minden, jobbak vagyunk, mint eddig voltunk. És hát alapvetően ugye az első, ami beugrik, hogy ez egy személyhez kötődik ez a létállapot. De mondjuk személy szerint nekem ez nekem jobban tetszik az a gondolat, hogy a szerelmet azt embertől függetlenül a helyzet, ugyanúgy, mint a boldogságot, hogy embertől, helyzettől függetlenül élni tudjuk. Uh-huh. Hát a szerelem, hát a föld, víz, tűz, levegő, elem, szer, elem.
Uh-huh.
Hogy
tehát az ötödik elem.
Az ötödik elem.
Uh-huh.
A szer. Uh-huh. Ami megint
A szertartás.
A szertartás, a szerződés, a valami, ami a rendre utal.
Uh-huh.
Hogy valószínűleg, hogy valószínűleg pont akkor van bennünk rend, amikor ezt éljük.
Uh-huh. Uh-huh.
A szerelmet.
Tehát akkor a személy az gyakorlatilag csak egy angol triggert mondaná.
Trigger,
tehát
spústyás.
Igen, a gobocska, ami...
Igen.
Tehát ami mit hányozza?
Igen. Majd ha már nagyon okos leszek, és ha mindent tudok, akkor majd elmondom neked, hogy akkor hogy is van ez.
Uh-huh.
Most még számomra ez egy nagy kérdés, hogy akkor
uh-huh.
mi a szerelemnek, hogy élhető a szerelem.
Sokszor voltál szerelmes?
Hát, szerintem igen.
Uh-huh.
Hogy ha beleszámoljuk az összes szerelembeesésmet bohócként,
uh-huh.
amikor szerelmes tekintettel élnek le van. Szerelmes dolgokat. Vagy ez nyilván párkapcsolatban is, de hogy... De szerintem lehet szerelmesnek lenni egy gofriba, egy, tudom én, nap lementébe, vagy tudom én. Most momentán abban a kismajomban vagyok szerelmes, amit a 14 éves Adam csináltak rá már.
Aha. Tehát akkor végül is a megtalálni a helyedet az egy kicsit azt is jelenti, hogy szerelmesnek lenni lényegében. Egyfajta állandó szerelmi állapot?
Szerintem igen.
Uh-huh.
Szerintem, hogyha tényleg azt csinálod, amiben szerelmes tudsz lenni, uh-huh. amiben szenvedélyed van, hogy akkor igen. Akkor valahol. Szerintem ez az a ötödik elem, amit meg kéne találnunk és élnünk kéne.
De ez mondjuk pusztán egy szakma által kifejezhető, vagy ez, tehát ez a megtalálni ezt a valamit?
Szerintem kinek hogy, tudod?
Uh-huh.
Hogyha tudom én, valakinek a kosárfonás, vagy a akármi, Nem tudom, szerintem ez egyénenként változik. Mert most tudod, most nekem mi a szakmám, hogy tréner vagyok, bohóz, doktor vagyok, gyerek, pszichodramatista, tudod, hogy most az a... Szerintem a vagyok által található meg a szerelem, vagy a lét által, a jelenlét által, hogy vagyok.
Tehát nem a szakmá által, hanem maga a lét által.
Igen.
Maga
uh-huh. a vagyok.
Maga a vagyok. Vagyok, aki vagyok.
Ja.
Akkor föltegyem a még nehezebb ötödik kérdést.
Level 5, jó.
Level 5, thing.
Okay. Rosszvizsga.
Nyújtaszkodás, igen. Ezért a szívecskék itt sorolkoznak, amíg ennyi életed van.
Igen.
De ígérem, a hatodiktól már egyszerűbb lesz.
Okay.
Tehát a ötödik kérdésem, mi a megvilágosodás?
Hát szerintem ugyanaz, amiről eddig beszéltünk, hogy ennek az egésznek a megértése és élni tudása.
Uh-huh.
Hogy amikor nem csak így megérted, és akkor tudod, hogy akkor ez hogy is van, meg hogy mi ennek a rendszere, uh-huh. hanem amikor így élni tudod.
Uh-huh.
Élni tudod a szabadságot, az örömöt, a szerelmet,
uh-huh.
a jelent, a mostot.
Félelem nélkül.
Uh-huh. Szeretetet.
Uh-huh.
Valami ilyesmi szerintem. Szerintem ez az a meg... Szerintem ez egy ilyen... Én úgy látom, hogy ilyen többfajta féle megvilágosodási stádiumban, fokozat, vagy fokozat, vagy, vagy modifikációval, és hogy hát szerintem ez mind a megismerésnek a különböző arcai. A szernek, a rendszernek, a szerelemnek a megismerési.
Lehet teljesen félelem nélkül élni?
Biztos, nem tudom. Már tudom, majd szólok. Jó. Megírom neked SMS kálmon.
Jó.
Már
jó.
Tudok félelem nélkül élni. Dikma
félelem nélkül élek.
Dikma úgy keltem.
Dikma már nem félek. Jó. Akkor a hatodik kérdésem. A spiritualitás hogyan jelenik meg a te életedben, a hétköznapokban?
Hát figyelj, szerintem, szerintem nincs olyan fogalom, hogy spiritualitás. Szerintem élet van. Uh-huh. Hogy van ez a párna, van ez a csodálatos kanapján ülünk, van az ukulelém, van a lámpa, a gyertya, hogy ez mi, szerintem ez mind valahol ugyanannak az egységnek a különböző része, és hogy innentől kezdve nem létezik az a verzió, hogy spiritualitás nélkül élek, vagy spiritualitással élek. Ami pedig, hogy személy szerint így amit én gyakorlok, az a, hogy amire törekszem, az a tudatosság. Uh-huh. Hogy ha történik velem valami, na pedig ezért sok minden történik velem. Uh-huh. Sokfajta féle félelem, így beúszik, uh-huh. és fölüti a fejét, és így beindeket, hogy hello! És ugye, amit én csinálok, az, hogy azok, amik történnek velem, amik bennem kiváltódnak, azokat megismerem és megértsem. Uh-huh. És ha megismerem, és megértem, és elfogadom, akkor onnantól kezdve már úgymond tovább lépek a spirálban, és akkor megismerhetem szembe jöhet egy másik fajta dolog, amit szintén megismerhetek, és szintén áttranszformálhatok, vagy megváltoztathatok magamban. Vagy, szóval ami nekem így úgymond, nevezzük akkor spiritualitásnak, az a változás. Uh-huh. Ez a bennem történő újra-újra átváltozás.
Megint itt lennénk az ördögnél. Ugye, aki a változást?
Ó, hát jóban vagyunk nagyon. Igen. Hát, szerintem ez nem ördög, tudod? Vagy uh-huh. nem ördög ez.
Hát Lucifer, a fényhordó.
Valami, ami engem szolgál mindenképpen. Uh-huh. Most nevezhetjük ördögnek igazából, vagy uh-huh. Lucifernek, vagy akárminek. Uh-huh. De ez egy olyan élethelyzet, ami engem, tényleg engem szolgál, inshallah. Vagy alhamdulillah, hogy az arab mondja, hála uh-huh. Istennek.
Uh-huh. És a család milyen szerepet játszik? Tehát, mert volt családállítás, hogy milyen szerepet játszik a te életed?
Fontos. Nagyon fontos. Hát ugye a család az, ahonnan érkezünk, és ami úgymond a legtöbb lehetőséget adja arra, hogy azzá legyünk, akik vagyunk, meg akik lenni akarunk. És aztán tudod, hogy ez megint milyen formában történik meg. Hogy ez, szerintem ez már mindenkinek az egyéni döntése, hogy mi az, amiből a legtöbbet tudok meríteni, és hát nyilván akkor olyan családba születek le. Uh-huh. És hát nagy tanítómestereim vannak. Kicsik is, nagyok is.
De akkor leszületés van, tehát akkor...
Hát, úgy kérdett tőlem, mint hogyha én lennék akárki.
Hát, én hogy úgy te látom, így látod, igen, ezt akartam hallani.
Én úgy látom, hogy igen, leszületés uh-huh. van, vagy
tehát egy szabad döntés, tehát a felsőbb énünk szabadon dönt.
Uh-huh. Az, hogy én úgy látom, hogy igazából ez az, ami számomra logikusnak tűnik, és mindig is olyan érthetőnek és elfogadhatónak tűnt. Uh-huh. Hogy az a verzió, hogy most van egy esélyünk, azt hello, uh-huh. hogy ez így valahogy uh-huh. soha nem tetszett, így nem tudtam uh-huh. bele azonosulni, és én mindig ilyen nagyon rossz érzésem volt belőle. Uh-huh. És ez így ad logikát, hogy leszületés van, uh-huh. és hogy többes, sok-sok esélyünk van arra, hogy elbukjunk, fölkeljünk, és újra-újra döntéseket hozzunk, és újra-újra megismerjük önmagunkat egy más, uh-huh. és mondjam, formában. Uh-huh. Ugye ezek is mi vagyunk.
Akkor felteszem a 7. kérdést.
Úristen, de izgatott vagyok.
Ting, level 7. És a 7. kérdés az egy csavar.
Csavar? Uh-huh. Abban nem vagyok jó. Nem vagyok a technikai típus.
Semmi különös csavar nincs benne, csak annyi a csavar, hogy gyakorlatilag az eddig feltett kérdésekből egyet újra fölteszek, méghozzá a legelsőt. Akkor ezek után, amit elmondtál, ki vagy te?
De először sem válaszoltam erre a kérdésre. Hát ki vagyok én? Hát ugyanaz vagyok, aki te vagy, Attila. Szerintem ugyanannak az isteni csodának a része vagyok, mint te.
De mi a te dolgod a világban? Vagy mi a te utad?
Az önmegismerés.
Önmagad megismerése? Vagy önmagad által az univerzum megismerése? Lehet így talán megragadni?
Mert a világ is csak vele fényesülhet az örömtől, aminek neve sincsen.
Jó van, hát akkor nagyon szépen megköszönöm a beszélgetést.
Köszi.
Remélem nem merítettelek túlságosan ki.
Hát nem, nagyon élveztem,
hogy jó van, és nagyon szépen köszönöm, amiket megosztottál velünk, főleg hát a jordániai élményeidet, meg úgy egyáltalán, hogy meséltél magadról, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. A hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk tartottak, és hát folytatjuk ebben a megközelítésben, legközelebb megint máshol. Másokkal még itt megemlíteném ismét a szimbólum.com weboldalt, magyar esszel, ott érdemes figyelni a további információkat, hogy mikor lesz a legközelebbi műsor, stb. Meg egyéb más információ, meg ugye interjú partnereinkről is ott mindig itt-ott lehet egy kis információt találni a barátok címszó alatt. Úgyhogy köszönjük szépen, és a legközelebbi találkozásig.